Nagyon sok szeretettel köszöntöm még egyszer együtt is a gyülekezetet. Engedjétek meg, hogy ezt az ige hirdetést, ezt egy kérdéssel hadd kezdjem, és ez a kérdés nem költői kérdés lenne, tehát szeretném, hogyha választ is kapnék tőletek rá. Mit tudhatunk a Bibliából a névadásnak a jelentőségéről, a névnek a jelentőségéről? Elhangzott egy válasz, hogy a jellem kifejezése. Tudnánk-e a Bibliából példát hozni arra, amely ezt bizonyítja, ezt az állításunkat, hogy a Bibliában a névnek a jellemhez van köze, és a névadásnak köze van a jellemhez. Jákobból, ahogyan Izrael lett, Ábrahámnak, Ábrámból Ábrahám. Tudunk-e még más példát mondani esetleg? Saulból Paul. Péter. Izsák, ugye nevetés. Ugye talán a legnyilvánvalóbb a Bibliából avval kapcsolatban, hogy itt jellem, és a név megváltoztatása az a jellem változására utal, ez Jákobnak a története, aki csalóból Izrael lesz, Isten győztes harcosa lesz. Hadd tegyek fel még egy kérdést bevezetésül. Van-e az Istennek ránk vonatkozó ígérete, névadással kapcsolatos ígérete? Többen bólogattok. Fel tudnánk ezt is idézni? Jelenések könyvében találjuk azt az ígéretet, hogy aki győz, az egy új nevet fog kapni az Istentől. A mi győzelmünk, a mi hitküzdelmünk valamiféleképpen összefügg ezzel a névadással, és senki más nem fogja tudni ezt a nevet, csak az, aki kapja, mert csak ő ismeri annak a küzdelemnek a hátterét, aminek a hátterén ezt az új nevet kaphatta. Kérlek benneteket, hogy lapozzuk fel Pál apostol Filippiekhez írt levele második fejezetét, és az előbbi gondolatok fényében én most a szöveg összefüggésből kiragadva, és ennek a gondolatnak a fényében kérem, hogy olvassuk el Filippi levél második fejezet 5. versétől kezdődően az igét. Ugye az eredeti szöveg összefüggés a gondolatainknak az irányát, a gondolataink középpontjába Jézus Krisztusnak a lelkületét állítja, azt a lelkületet, amelyre hív bennünket az Isten, az egymáshoz való viszonyra nézve, mint minta, mint példa. Annak okáért az az indulat, itt az indulat szónál is hadd álljak meg rögtön, az a gondolkodásmód, érzület legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmest lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvéreim, ez a szakasz, mondom, elsődlegesen arra szolgál, hogy mi legyünk követői Krisztusnak. Legyünk követői annak a Krisztusnak, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, aki kész volt megalázni magát, kész volt emberré lenni, emberként megalázni magát a keresztfa haláláig, és az önfeláldozásnak az igazi mértékét megmutatni nekünk. Meddig kell elmenni az odaadásban, meddig kell elmenni az alázatban, meddig kell elmenni az ellenség szeretetében. Ennek a mértékét, ennek a mintáját Krisztus adta nekünk. De ezt szeretném kérni, hogy most ez alkalommal ezt a szakaszt onnan vizsgáljuk meg, amit a végén olvasunk, hogy azért az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ugye első megközelítésre azt mondhatjuk, hogyha a név az jellemmel függ össze, a névadás a jellem változásával függ össze, akkor első olvasatra kimondhatjuk azt, hogy arról szól ez a szakasz, hogy Jézus Krisztus jelleme olyan nyilvánvalóan nyilatkozott meg, olyan nyilvánvalóan nyilatkozott meg az ő életében, az ő földi életében, az áldozatában, amely arra készteti, hogy arra készteti mindazokat, akik szemlélik az ő önfeláldozó életét, hogy elismerjék az uralmát. Elismerjék azt, hogy ő méltó. Ennek az az eredménye, az ő jellemének, az az eredménye, hogy az ő lényét, az ő jellemét mindenki csodálattal ismerheti el. Igen, ez az élet. Íme az ember, mondta Pilátus. Íme az az élet, amely méltó, hogy uralkodjon a világegyetem fölött. Szeretném, hogyha ennél a gondolatnál is még tovább elmennénk, és megfogalmaznánk azt, vagy átgondolnánk azt, hogy milyen összefüggés van ezen a szakaszon belül a névadás és Krisztus cselekedetei között. Hiszen így fogalmaz az apostol, hogy ezért az Isten is felmagasztalta őt, és adott neki oly nevet, amely minden név fölött való. Mi az az ezért, amire válaszként ezt a nevet Jézus Krisztus elnyerte, amelynek az eredményeként mindenki meghajol előtte? Ez a szakasz tulajdonképpen azt idézi fel, hogy mi történt az ember bűnbeesése kapcsán, és mi volt az Isten válasza az ember elbukására. Az igében van egy utalás arra, hogy akkor, amikor az ember elkövette a bűnt, így fogalmaz egy igevers, békesség tanácsa volt kettejük között. Krisztus úgy alapította meg a mi földünket, úgy teremtett meg bennünket, hogy állt az ígéret, hogy ha az ember fellázad, akkor ő odaadja az életét az ember megváltásáért. És akkor, amikor eljött ez a pont, akkor, amikor az ember, Ádám áthágta az Isten szövetségét, és bizalmatlan volt az Isten ígéreteivel szemben, akkor a mennyben békesség tanácsa volt Krisztus és az Atya között, és Krisztus elvállalta, elkötelezte magát az ember megváltására. Erre utal ennek a szakasznak az a részlete, hogy ő, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. A zsákmány szó kapcsán így is lehetne fogalmazni, hogy nem tekintette zsákmányként megőrizni, megragadni való dolognak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem ragaszkodott ehhez az ő helyzetéhez, ehhez az ő körülményéhez, állapotához, hanem ő kész volt otthagyni az isteni létformát, és kész volt önmagát megüresíteni, és kész volt nem csak arra, hogy lejöjjön közénk, de kész volt arra, hogy szolgai formát vegyen fel, és emberekhez hasonlóvá legyen. Hogyha tovább követjük azt, hogy Jézus mit tett, akkor azt látjuk, hogy a szabott időben Jézus valóban eljött a mennyből, és emberré lett. És azt látjuk, hogy 12 éves korában, amikor a templomba ment, akkor teljesen egyértelműen tudta, hogy mi a viszonya a mennyei atyához, és tudta, hogy mi az ő küldetése. Ajánlom itt elolvasásra a Jézus Élete című könyvnek ezt a fejezetét, ahol találunk egy érdekes mondatot. Ez a mondat valahogy így hangzik, hogy Krisztus a templomban, amikor először lépett be a templomba, a szentélybe, és először látta az áldozatot. Azt olvassuk, hogy csendben és elmélyülten tanulmányozott egy kérdést, élete titka feltárult előtte. 12 éves korában megértette, hogy ő az a bárány. Ő az a bárány, akinek az életétől függ a bűnbocsánat, az embernek adott kegyelem. Ő az a bárány, akinek meg kell halnia azért, hogy az ember élhessen. És mit tett Krisztus? Krisztus megismételte az odaszánást. Megújította az Isten iránti odaszánást, eltökélte a szívében, hogy ami a küldetése, azt ő betölti. Elkötelezte magát az ember megváltása mellett, és mint ember mindvégig kitartott ebben, mindvégig kitartott az ember megváltása terhének a hordozásában. Apró kis jelek utalnak arra, hogy ez nem volt küzdelem nélküli. Amikor felsóhajt és azt mondja, ó hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek titeket? Amikor azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy ő eltökélte, hogy Jeruzsálembe megy. Amikor azt olvassuk János evangéliumában, hogy amikor a görögök látni akarták Jézust, akkor azt mondja, hogy most az én lelkem felkavarodott. De mit mondjak? Ezért az óráért jöttem e világra. Ezért az óráért jöttem e világra. Krisztus mindvégig hűségesen kitartott, egyetlen egy cél lebegett előtte, betölteni az Istentől kapott hivatását, és az életét odaadni az ember megváltásáért. Erre készült egész élete során, és miközben erre készült, azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy ő az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és kényhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Miközben Jézus küzdött a mi megváltásunkért, és kitartott az ő elkötelezettségében, aközben egy tökéletes emberi jellem fejlődött ki az életében. Megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. A gondolat, amit én megértettem ebből a szakaszból, és ami megfogalmazódott előttem, amikor erről gondolkoztam, az az volt, hogy Jézus neve az a név, amely előtt minden térd meghajol a világ mindenségben, és az az életút szorosan összekapcsolódik. Őneki ki kellett fejlődnie, ki kellett fejlesztenie, mint ember, a jellemet. És mint Isten fia és mint ember fia, olyan jellemet fejlesztett, azáltal, hogy elkötelezte magát a megváltásra, és soha nem magáért élt. Soha nem a maga érdekét tette önmaga elé. Hanem mindig ez az egy teher, ez az egy elkötelezettség volt a meghatározó az életében. Ennek a gyümölcse lett ez a jellem. Egyszerűen és röviden fogalmazva, kedves testvéreim, a jellemünk változása és az Isten akaratának az elfogadása szorosan összekapcsolódik. A jellemünk megváltozása és a szolgáló élet, hogy nem a magam útját járom, nem a magam akaratát követem, hanem terhet hordozok, felelősséget hordozok másokért, szorosan összekapcsolódik. Másként megfogalmazva, felelősséghordozás nélkül nincsen jellemváltozás az életben. Ez az az üzenet, amit én megértettem ebből a szakaszból, a Krisztus példájából, és amit szeretnék nektek átadni. Nincsen jellemváltozás, felelősséghordozás nélkül az életben. Nincsen jellemfejlődés, teherhordozás nélkül a mi életünkben. Szeretnék itt két idézetet felidézni. Az egyik részletet az Előtted az élet című könyvből, az 55. oldalról ezzel kapcsolatban. A világnak emberekre van a legnagyobb szüksége, olyanokra, akik el nem adhatók, és meg nem vehetők. Olyan emberekre, akik lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Olyan emberekre, akik merik a bűnt néven nevezni. Olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket. Olyan emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. De ez a jellem nem a véletlen műve. Nem is tulajdonítható a gondviselés különös kegyének. A nemes jellem az önfegyelem gyümölcse úgy alakul ki, ha az ember alacsonyabb rendű természetét a magasabb alárendeli, ha énjét Isten és ember szolgálatára, a szeretet szolgálatára rendeli. Ez a jellem nem tud másként kialakulni. Csak akkor, hogyha az alacsonyabb rendűt alárendelem a magasabbnak, csak akkor, hogyha az énemet, önmagamat, Isten és az ember szolgálatára, szeretet szolgálatára szánom oda. A másik részlet a Nagyorvos lábnyomán című könyvben található. A 361. oldalon van ez a mondat. Nekem a személyes életemben ez a mondat segített egy döntést meghozni jó néhány évvel ezelőtt. Így hangzik, sokan azért nem tudnak kellő eredményt felmutatni, mert a kudarctól való félelem miatt kitérnek a felelősség elől. Ezért nem szerzik meg azt a műveltséget, amely a tapasztalat eredménye, és amelyet sem olvasás, sem tanulás, és semmiféle különben hasznos dolog nem adhat meg. Olyan megrázó ez a gondolat, hogy sokan azért nem tudnak eredményt elérni, mert a kudarctól való félelem miatt kitérnek a felelősség elől. A felelősség hordozás, a felelősség vállalás a jellem fejlődésének, a jellemváltozásnak az előfeltétele az életünkben. Hadd menjek tovább ezen a gondolaton, és hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy ha ezzel szóba állunk, és ha szóba állunk azzal, hogy nekünk jellemváltozásra van szükségünk ahhoz, hogy alkalmasak legyünk az üdvösségre, az örök életre, akkor mi hogyan gondolkozhatunk, hol kezdjük a saját életünkben a felelősséghordozást? Egy Biblia verset szeretnék csak felidézni, egy általános törvényszerűséget, Lukács evangéliuma 16. fejezetének a 10. versét, ahol azt olvassuk az igében, a hamis sáfáról szóló példázatban ezt mondja Jézus, aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ebből a versből én megfogalmaznám azt az egyszerű törvényszerűséget, hogy nem gondolkozhatunk úgy, hogy majd azokat a felelősségeket hordozzuk, amelyek kellően nagyok és méltók arra, hogy hordozzuk. A többi mellett meg elmegyünk. Mert hogy aki a kevesen hű, az lesz hű a sokon is. A bizonyságtételek második kötetben olvastam egy ilyen gondolatot, hogy vannak emberek, akiknek a hívő életük úgy telik el, hogy azon álmodoznak, hogy ők milyen nagy dolgot tudnának megtenni Krisztusért, ha észrevennék őket, ha megbecsülnék őket. És miközben arról álmodoznak, hogy mit tudnának ők tenni, mi mindent tudnának ők tenni Krisztusért, ha abban a helyzetben lennének, elhaladnak azok mellett, az egyszerű kötelességek mellett, amelyeket elvégezve alkalmassá válhatnának nagyobb felelősségek hordozására. Mi ez a kicsi, amiben hűeknek kell bizonyulnunk ahhoz, hogy az Isten nagyobb felelősségeket, és ezzel újabb jelenfejlődés lehetőségét, útját nyissa meg előttünk. Én három szempontot szeretnék megfogalmazni, átadni nektek. Nem merem azt állítani, hogy ez a három, ez teljes, és nincsen több, de három különösen fontos szempontot hadd fogalmazzak meg. Mit jelent kicsiben elkezdeni hordozni a felelősséget az életünkben? Az első terület, amit megfogalmaztam magam számára, az akár a bűnesetig visszavezethető kérdés. Mit tettél? Mit tettél? A felelősség hordozása a cselekedeteinkért. Annak a vállalása, hogy amit tettem, azért én vagyok felelős, és nem a szüleim, nem a körülményeim, nem a munkatársaim, hanem én. A cselekedeteinkért való felelősség hordozás, vagy a felelősség áthárítás kérdésköre. Mennyire könnyen tudunk eljutni oda, hogy amikor kiderül, hogy valamit nem jól tettünk, akkor ezt mellébeszélés nélkül, magyarázkodás nélkül, mentegetőzés nélkül, a felelősség áthárítása nélkül elismerjük. Nagy dolog. Az egyik oldalról nézve nagyon nagy dolog. Hogy valaki eljut oda, hogy amit tett, azt mentegetőzés nélkül elítélje, hogyha helytelen, ezt igazán azt tudja értékelni, aki fölteszi magának a kérdést, hogy mikor tett utoljára ilyet. Mikor tett utoljára olyat, hogy még belül sem magyarázta meg, hanem eljutott oda, hogy amit tettem, azt csak elítélni lehet, vagy csak megbocsátani lehet, de megmagyarázni, felmenteni nem lehet. Másik oldalon szerintem ki kell mondani, hogy ez egyáltalán nem egy nagy dolog. Ez egy nagyon kis dolog. Hát ha valaki idáig nem jut el, hogy amit tettem, az helyes vagy helytelen, akkor hogy jut ennél mélyebbre? Akkor hogy tud ennél finomabb kérdéseket feltenni, ennél keményebb vagy komolyabb kérdéseket feltenni magának? Mi is az, amiről ez a kérdés szól? Tudunk-e önmagunkkal szemben kíméletlenül őszinték lenni? Nem másokkal szemben. Tudunk-e önmagunkkal szemben kíméletlen egyenességgel mércét felállítani, és ahhoz mérni a mi életünket? El tudunk-e oda jutni, hogy az önzésünket felismerjük a cselekedeteink mélyén, és félelem nélkül el tudjuk-e ítélni ezeket az önző dolgokat? Engedjétek meg, hogy egy példával hadd illusztráljam azt, hogy miért tartom ezt olyan fontos kérdésnek. Volt egy biblia körünk Dunaújvárosban. Ezen a biblia körön úgy alakult a beszélgetés menete, hogy egy ponton egy idős hölgy feltette azt a kérdést, hogy hát ha azt írja a Biblia, hogy akik Krisztusban vannak, aki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Akkor ez miért nem működik? Akkor ezt miért nem lehet átélni, miért nem lehet tapasztalni? És elmondta az ő tapasztalatát, van egy unokája, akivel elég sok probléma van, akivel a legtöbb konfliktusa van az életében jelenleg, és akihez mennie kellett, hogy vigyázzon rá. És mivel tudja, hogy ez egy kritikus pont az életében, ezért erre külön készült. És ahogy elmondta, nyilvánvaló volt, hogy nem csak ő készült rá, hanem az Isten is készítette rá. Mert miközben utazott, aközben például ilyen gondolat foglalkoztatta, hasított belé, hogy ami téged érni fog, az nem téged ér, hanem engem. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Isten segíteni szeretett volna neki, hogy ebben a helyzetben meg tudjon majd állni. És elmondta azt, hogy mégis azt tapasztalta, annak ellenére, hogy készült rá imádságban, annak ellenére, hogy tapasztalta a lélek munkáját, aki készíti őt erre a helyzetre, mégis azt kellett tapasztalnia, hogy rövid úton esett el, és vált türelmetlenné ebben a helyzetben. Miért? Tette fel a kérdést. miért nem működött az, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, és a régiek elmúltak, és minden újjá lett? Akkor nem igaz az evangélium? Nincsen szabadítás az ember számára? Nem tudom, titeket mennyire ráz meg ez a kérdés, de ott akkor abban a szituációban nagyon megrázó volt, ahogy elmondta. Amikor elkezdtem válaszolni a kérdésére, akkor arról szóltam neki, hogy én nekem az az örömöm és az a reménységem, hogy soha nem az evangéliumon múlik a szabadítás. Soha nem kell megállni és azt mondani, hogy nincs szabadító, és nincsen az evangéliumban kellő erő és hatalom, hogy az ember megálljon. Hanem én azt tapasztaltam, hogy mindig valamivel összefügg. Valamivel összefügg az életemben, hogy el kellett esnem. És mondtam azt, hogy ehhez viszont arra van szükség, hogy az ember ne csak addig jusson el, hogy amit tettem, arra nézve, félelem nélkül kimondjam, hogy helyes vagy helytelen. Nem elegendő az, hogy eljutok addig, hogy ami a türelmetlenségemet, az indulatosságomat következetesen elítélem. Egyébként ez sem egy kis dolog. Tehát, hogyha valaki türelmetlen ember, akkor tudja magáról azt, hogy milyen könnyen jön az a gondolat, hogy hát persze, mert így viselkednek velem. Persze, mert bevágtak elém. Persze, mert beszóltak nekem. Hát na, hogy türelmetlen vagyok. Mint amikor Jónásnak felteszi az Isten a kérdést, hogy méltán haragszok? Méltán haragszom, mint halálig. Tehát már ez sem egy kis lépés, hogy az ember a türelmetlenségét minden körülmények között elítéli. De ha csak eddig jut el egy ember, akkor abba a kétségbe ejtő helyzetbe kerül, hogy újra és újra elítéli, és végül teljesen kétségbe esik. Föl kell tenni, és ez egy réteggel mélyebb kérdés. Mi volt az én életemben? Mi van az én életemben, amely előkészítette azt, hogy én türelmetlen legyek? Van-e olyan dolog, amely ennek a gyökere volt, amely ennek a konkrét előzménye volt az én életemben? És van-e abban nekem felelősségem? Amikor eddig jutottam a gondolatok megfogalmazásában, a néninek felcsillant a szeme, elmosolyodott, és azt mondta, most már tudom. Mondtam még egy harmadik gondolatot is, ez pedig az, hogy nem elég odáig elmenni, hogy mi volt a közvetlen előzmény. Nem el kell menni addig is, hogy milyen gondolkodás vezérli az én életemet. Milyen gondolkodásmód az, ami megengedi, hogy az az előzmény megszülessen az életemben. És a néni elmondta a következőt. Akkor, amikor megérkezett az unokájához, akkor az unokája tévét nézett, ami nyilvánvalóan nem tesz jót az ő idegrendszerének, mármint a gyermek idegrendszerének. És megkérte, hogy kapcsolja ki a tévét. Az unoka röviden azt felelte, hogy nem. És erre azt mondta, hogy ha nem teszed meg magadért, akkor tedd meg én értem. Tudjátok, mit értett meg? Azt értette meg, hogy ezzel a mondatával, hogyha nem teszed meg magadért, akkor tedd meg én értem. Ő benne beindult az, hogy tudnélik az unok azt mondta, hogy nem. Erre sem. És ő benne ennél a mondatnál elindult az én. Elindult az énem sértődékeny voltának a gyakorlati útja, megnyilatkozása, és ez rövid úton vezetett el a türelmetlenségig. Hogyha ő mindig azzal bántja magát, hogy miért volt türelmetlen, és nem megy el a megelőző pontig, és nem leplezheti le az Isten a szem előtt azt a pontot, amelyért lehet és kell felelősséget vállalni. Hol szabadult el az önzésem? Hol indult el az az én, az énnek az a megnyilvánulása, amely előkészítette a bűnt? Addig nincsen változás és nincsen szabadulás. Kedves testvéreim, ezért fontos kérdés az, hogy a cselekedeteinkért felelősséget vállalunk-e. Ezért fontos kérdés az, hogy lemegyünk-e a cselekedeteink gyökereig, és a gyökereknél leleplezzük-e az énünknek azt a megnyilvánulását, amely zöld utat enged a bűn, bármilyen bűn megszületésének a gyakorlatban. Meg tudjuk-e fogni azt a pontot, ahol megalázhatjuk magunkat, és segítségül hívhatjuk az Istent, hogy megőrizzen bennünket. Mert ahol az önzésünk elindul, ahol az énünk felemelkedik, az elbukás előtt felmagasztalás van. Az elbukás előtt felmagasztalás van. Önfelmagasztalás van. Egy bátorító gondolatot hadd olvassak fel a Nagyorvos lábnyomán című könyvből. A 347. oldalon találhatjuk, és a cselekedetekért való felelősségvállalásnak egy másik oldalát fogalmazza meg. A ma feladatainak hűséges teljesítése a legjobb felkészülés a holnap megpróbáltatásaira. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy van-e közöttetek olyan, aki fél a holnap megpróbáltatásaitól, de hogyha van ilyen, akkor ezt a mondatot javaslom, hogy írja fel magának és jegyezze meg. A ma feladatainak hűséges teljesítése a legjobb felkészülés a holnap megpróbáltatásaira. Ne tedd a holnap minden terhét és gondját a ma terheihez. Elég minden napnak a maga baja. Egy következő területről is hadd szóljak röviden, és nem szeretnék hosszan szólni, mert az időm elfogyott. Ez a terület, ez nem más, mint a befolyásunkért való felelősségvállalás területe. Mindegyikünknek van befolyása. Nincsen olyan, akinek ne lenne befolyása, ne lenne hatása a környezetére. De vajon tudatosul-e bennünk, hogy mit jelent a befolyás? Tudatosul-e bennünk, hogy milyen felelősségünk van abban a vonatkozásban, hogy a mi életünk hatása a környezetünkre, a körülöttünk élőkre milyen? Hiszen a mi befolyásunk az lehet bátorító. A mi befolyásunk bátoríthat arra, hogy kitartson valaki a küzdelemben. A mi befolyásunk az lehet az Isten iránti hűségre buzdító. A mi befolyásunk lehet késztetés arra, hogy az ember komolyan vegye a szentségre való felhívást. És ennek lehet az ellenkezője is. A mi befolyásunk lehet langyosító, lehet a világiasság mellett, a bűn mellett pártoskodó. Hordozzuk-e azt a felelősséget, hogy a mi hatásunk milyen lesz? Hordozzuk-e azt a terhet, hogy az, amit mi teszünk, az hatással van a környezetünkre, és a fölött már nincsen hatalmunk. Az önjáró utat fog bejárni. Én lehet, hogy utána megtérek egy helytelen dologból. Lehet, hogy utána lecsillapodik az indulatom. De amit elvetettem mag, azt nem tudom kiszedni. Azt nem tudom megváltoztatni. Itt is egy bátorító gondolattal hadd zárjam le ezt a gondolati egységet. Azt írja valahol Ellen White, egy helyes irányba tevékenykedő gyülekezeti tag sokak életére kihat. A befolyás nem negatív dolog önmagában. Az életünk hatása nem kell, hogy romboló legyen. Hogyha az Isten megharcoljuk a közösséget, egy helyes irányba tevékenykedő tag sokak életére kihat. Meghatározhatja a gyülekezet légkörét, befolyásolhatja a helyes irányba a gyülekezet légkörét. És az utolsó szempontot is hadd fogalmazzam meg a felelősséghordozás kérdésében, és ehhez hadd utaljak vissza arra, hogy azt írja az Efézusi Levél 2. fejezet 10. verse, hogy mi teremtettünk Krisztus által jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. És az Efézusi Levél 4. fejezetének a 16. versére, ahol azt olvassuk, hogy az igazságot követve szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, és akkor beszél arról, hogy kapcsokkal kapcsolja össze, az Isten segedelme kapcsolja össze a gyülekezet tagjait, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését. Minden egyes tagnak mértéke szerinti munkásság. A kérdés, amit szeretnék felvetni, hogy mennyire hordozzuk a személyes szolgálatnak a felelősségét. Mennyire hordozzuk, mennyire van a szívünkön az a gondolkozásmód, hogy mi nekünk meg kell értenünk az Istennek személyünkre vonatkozó terveit, meg kell látnunk az Isten által számunkra elkészített feladatokat, és azokat betölteni. Én azt gondolom, hogy ez méltó lenne arra, hogy ahogyan Jézus csendben és elmélyülten tanulmányozott egy kérdést, és a küldetése feltárult előtte, méltó az, hogy mi is csendben és elmélyülten tanulmányozzuk újra és újra azt a kérdést, hogy mi az a feladat, mi az a szolgálat, amit az Isten személy szerint nekünk tervezett el, és amit nekünk kell végezni. Hadd idézem itt fel azt a példát, ami engem nagyon mélyen megérintett, Ellen White életrajzát olvasva. Azt olvastam róla, hogy ő úgy élte a hitéletét fiatal hívőként, hogy éjszakánként álmában emberek, barátai, ismerősei vonultak el, akikért elkezdett aggódni, akikért elkezdett küzdeni, akikért felelősséget érzett, akikért elkezdett imádkozni. Utána már nem aludt, hanem ébren volt, mert éjjel imádkozott értük. Aztán elkezdte őket meghívni. Elkezdett értük személyesen fáradozni. És azt írja, egy kivételével mindegyik megtért. Kedves testvéreim, én most egy kicsit csöndben leszek, és egy kérdést felteszek, amit magatoknak válaszoljatok meg. Hogyha egy fél percig csöndben maradunk, és feltesszük azt a kérdést, kik azok körülöttünk, akiket az Isten a szívünkre akar helyezni, akikért úgy van személyes felelősségünk, ahogyan másnak talán nincs. Látjuk magunk előtt ezeket az arcokat? Rögtön jön az ő nevük. Tudjuk, hogy kiket akar az Isten a szívünkre helyezni? Mert mindenkinek az életében vannak ilyen emberek. Mindenkinek az életében van személyes felelősség emberekért. Akiket, ha csöndben maradunk, akkor az Isten a szívünkre helyez. Akikért nekünk imádkoznunk kell, akikről gondolkoznunk kell, akikért kérnünk kell az Isten segítségét, vezetését, akikért személyes felelősséget kell hordoznunk. Testvérem, látod magad előtt ezeket az arcokat? Van ilyen az életedben? Adhattok visszajelzést. Vannak ilyen emberek? Ismeritek őket? A kérdés, ami felmerül, hordozzuk-e ezt a felelősséget? Hordozzuk-e azt az Istentől kapott felelősséget, hogy embereknek a sorsát a szívünkre akarja helyezni? Ahogyan ezt megtehette Pál munkatársával, akiről azt írja Pál, hogy igazán szívén viseli a ti dolgaitokat. Akiről azt írhatta, hogy ő tusakodva imádkozik, érettetek, hogy az Isten teljes akaratában megállhassatok. Azt már fel sem merem vetni, hogy mi lenne az evangélium hirdetés eredménye, ha a mi életünkben is teljesedne az, hogy egy kivételével mindegyik megtér. Hogy hogyan növekedhetne akkor az evangélium ismerete, az üdvösségnek a reménysége. Ennek a gondolatnak a lezárásaként megint csak egy idézetet hadd olvassak fel a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, a 69. oldalról. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy nem ismeretlen könyvekből idéztem. Így hangzik ez a mondat. Azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés, ha önérdek nélkül végezzük a munkát, amit Krisztus kijelölt számunkra. Ha teljes igyekezetünkkel, képességünk végső határáig azon vagyunk, hogy segítségül legyünk, és áldásul szolgáljunk azoknak, akiknek szükségük van a segítségre, amit mi nyújthatunk nekik. Szeretném, hogyha egy kicsit megállnánk és elemeznénk ezt a mondatot. Az első gondolat, ami engem megragadott, az egy kérdésre sarkal. Kedves testvéreim, van-e köztetek olyan, aki szeretne növekedni a kegyelemben? Vagy ha a kérdést meg akarom fordítani, van-e köztetek olyan, aki nincs megelégedve a kegyelemben való növekedésével? Mert hogy ez a mondat, ez így fogalmazott, azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés. Én megkockáztatom, lehet, hogy sok utat kipróbálunk, lehet, hogy különböző irányzatok jönnek közöttünk, amely azt a reményt keltik bennünk, hogy majd lesz kegyelemben való növekedés ennek eredményeképpen. Hogy csak valamit meg kell értenünk, csak valamit meg kell tennünk, csak valamit meg kell tanulnunk, és akkor már is megoldódik a problémánk. Testvéreim, én nem szeretnélek áltatni benneteket. Ez a mondat azt mondja, egy út van, nincsen több. Lehet keresni, lehet próbálkozni, de nincsen több. Azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés, hogyha. Ha mi szeretnénk növekedni a kegyelemben, akkor nekünk a legkomolyabb érdeklődéssel kell hallgatni a folytatást. Akkor nekünk meg kell értenünk, hogy mi az az egyetlen út, amin a kegyelemben növekedni lehet. És a folytatás így hangzik, hogyha önérdek nélkül végezzük a munkát, amit Krisztus kijelölt számunkra. Ha teljes igyekezetünkkel, képességünk végső határáig azon vagyunk, hogy segítségül legyünk, és áldásul szolgáljunk azoknak, akiknek szükségük van a segítségre, amit mi nyújthatunk nekik. Hadd kérdezzem meg, van-e valami, ami megragadott benneteket ebből az idézetből? Van-e valami, amit kiemelnétek ebből? Feltűnt-e valami ebben a megfogalmazásban? Józsi azt mondja, hogy önérdek nélkül. Amikor én egy emberért munkálkodom, önérdek nélkül teszem-e? Van-e más, ami feltűnhetett ebben? Egy végső határ. Képességeink végső határáig. Mit tartalmaz ez a mondat? Mit jelent a gyakorlatban az, hogy én a képességem végső határáig hordozom önérdek nélkül egy embernek a sorsát a szívemen, és küzdök azért, hogy segítségül lehessek neki. Betöltjük mi ezt? Képességem végső határáig, megfeszítve minden erőmet, odaszánni magamat arra, hogy segítségül legyek annak, aki segítségemre szorul. Valódi szükségletek betöltéséről szól ez a mondat. Nem olyan, mint a fogyasztói társadalomban, hogy megteremtem a reklámmal az igényt, hogy utána megvegye. Valódi szükségletben segíteni önérdek nélkül, nem balról hátrafele, hanem képességeim végső határáig elmenve. Így lehetséges növekedni a kegyelemben. Befejező gondolatként én hadd fogalmazzak meg még egy bátorítást. A jellemváltozás a felelősséghordozással függ össze, de mi kell a felelősséghordozáshoz? Ki tudja hordozni ezeket a súlyos gondolatokat az életében? Nekem amikor erről gondolkoztam, három egyszerű szó jutott eszembe. Kegyelem, bizalom és szeretet. Ahhoz, hogy mi a felelősséget hordozni tudjuk, ahhoz szükségünk van a kegyelmes Istenre. Szükségünk van a bűnbocsátó Istenre, aki megbocsátja az elhanyagolt felelősségeket, és aki újrakezdést tud adni az életünkben. Ahhoz, hogy hordozni tudjuk a felelősséget, ami cselekedeteinkért, befolyásunkért és emberekért, ahhoz szükség van a bizalomra, arra a bizalomra, hogy nem egyedül vagyunk, és nem egyedül teszünk, hanem mi csak bekapcsolódunk az Isten munkájába, az Isten örökké való munkájába. De ahhoz, hogy ebben valóban bekapcsolódjunk, ahhoz szükség van arra a szeretetre, ugyanarra a szeretetre, amely Krisztust arra indította, hogy ne tekintse zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Szükség van arra, hogy az a szeretet munkálkodjon bennünk, amely belülről kényszerít, hogy én nem élhetek magamért. Az Isten szeretete tud felindítani minket arra, hogy elvegyük tőle azt a felelősséget, amit nem mi találtunk ki magunknak, hanem amit ő helyez ránk, hogy hordozzuk emberek javára, emberek üdvösségére. Én szívemből kívánom, testvéreim, hogy tudjuk átgondolni a felelősség hordozás kérdését önmagunkra nézve. És befejezésül még egy utolsó bátorító mondatot hadd olvassak fel nektek. Kettő lesz, nem egy. Mennyei atyánk, ezer kiutat tud mutatni ott, ahol mi egyet sem látunk. Akiknél az Istennek való szolgálat első helyre kerül, azok életében a kuszas szálak kisimulnak, és lábaik előtt feltűnik az egyenes ösvény. Én kívánom, hogy mindannyian tapasztalatból ismerjük ezt meg, mert hogy első helyre került az Istenért való szolgálat. Amen.
Ige hirdetésünk végén keressük meg a 206-os számú éneket, és a 206-os számú ének első három versét énekeljük el. Tehát 206-os számú ének első három versét.
Mennyei atyánk, Istenünk, szeretnénk megköszönni neked Jézus Krisztus életét. Szeretnénk megköszönni neked azt, Urunk, hogy Krisztus vállalta a mi megváltásunknak a feladatát, felelősségét, terhét. És szeretnénk hálát adni neked azért, Urunk, hogy ő mindvégig kitartott ennek a tehernek a hordozásában. Köszönjük, hogy nem változott meg, nem változtatta meg akkor sem, amikor megüresítette önmagát, és emberré lett, és szembe kellett néznie, a mi küzdelmeinkkel, tapasztalnia kellett azt a küzdelmet. Köszönjük, Istenünk, hogy Krisztus kitartott akkor is, amikor már nem csak a mi gyengeségünkkel volt körülvéve, de amikor a mi bűneinknek a terhét is magára vette. Köszönjük, hogy a Getsemáné kertben megharcolta, hogy a te akaratodat ezen az áron is kövesse. És köszönjük, hogy nem szállt le a keresztről, hogy egészen a kereszt halálig engedelmes volt. Azt is köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk Krisztus életében,
hogy ez a felelősségvállalás, ez a teherhordozás, ez egy olyan csodálatos jellemet eredményezett, olyan tökéletes, harmonikus jellemet, amelyet minden lény, amikor megismer, elismerhet, hogy isteni jellem és méltó arra, hogy ő uralkodjon, hogy ő legyen az uralkodó a mindenség felett. Istenünk, szeretnénk segítséget kérni, hogy felfogjuk a mi személyes életünkre vonatkozóan, megértsük és felfogjuk, hogy milyen jelentősége van a kis kötelességeknek, azoknak a felelősségeknek, amelyeket ránk helyeztél pusztán azáltal, hogy élünk, a mi cselekedeteinkért viselt felelősségnek, a mi befolyásunknak, a mi hatásunkért viselt felelősségnek. És szeretnénk segítségedet kérni, hogy megértsük, hogy te személyes feladatokat készítettél, amelyeknek az elvégzéséért, amelyeknek a hordozásáért felelőssé is akarsz tenni bennünket. Urunk, kérünk, segíts, hogy a kudarctól a való félelem ne tartson vissza a felelősség hordozásától, hanem segíts, hogy el tudjuk fogadni, hogy ez a növekedés útja, ez a kegyelemben való növekedés útja a mi számunkra is, hogyha tudjuk önérdek nélkül és képességeink teljes legvégső határáig elmenve hordozni az emberekért tőled kapott terhet. Kérünk, segíts, hogy ezzel szóba tudjunk állni, és kérünk, segíts, hogy együtt tudjuk hordani veled ezeket a terheket, ezeket a felelősségeket. Kérünk, add, hogy ennek gyümölcse lehessen majd a mi személyes életünkben is. Jézus Krisztus nevében kérjük a te segítségedet, Urunk. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 206-os ének 4., 5. és 6. versét énekeljük.